Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az aréna mai vendége pedig Feledi Botond külpolitikai elemző. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó estét kívánok!
Műsorunkat a rádióban felvételről hallják. Témánk alapvetően az uniós ügyek, de azért kitekintünk majd a tengeren túlra is, ahol úgy tűnik már készülnek a jövő évi elnökválasztásra. De még mindezek előtt a keddi nap egyik legfontosabb híre, Boris Johnson lett az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. Egyes kommentárok alapján vele így már két hasonló karakter áll az óceán két partján elhelyezkedő országok élén. Boris Johnsonnal ön szerint biztosította lesz a Brexit október végén?
Boris Johnson legfontosabb választási üzenete a saját pártársai számára az volt, amit most a parlamenti beszédében egy néhány órája elmondott, hogy mindenképpen október 31-ig meg fog történni a kilépés.
Csak rajta múlik?
Innentől kezdve viszont, hogy ehhez az ígérethez néha hozzáfűzte könnyebben, hogy akár újra is tárgyaltatná ezt a kilépést, ez az út biztos, hogy nagyon rögös lenne, és alig ha van esély október 31-ig újra tárgyalni, különösen úgy, hogy már Ursula von der Leyen is megkapta azt a megbízatást, hogy nem szabad újra nyitnia ezt a tárgyalási szakaszt a britekkel. A másik oldalról, ha pedig kilépéspárti lesz, nagyon úgy tűnik, hogy a kabinet is ebbe az irányba rendeződik át Londonban. Tehát azok a miniszterek, ugye a hét elején már lemondott a külügyminiszter, és több miniszter jelezte, hogy Boris Johnson választása esetén távoznak a kabinetből, pont azért, mert nem értenek egyet azzal, hogy ez a bizonyos crash out, tehát a megállapodás nélküli kilépés bármilyen módon is jót tenne Nagy-Britanniának.
Boris Johnson karaktere elsősorban az Egyesült Királyságon belül kavarhat nagy vihart, vagy pedig azon kívül is?
Boris Johnson karaktere eddig is kavart azon kívül bőven elég vihart, külügyminisztersége idején is számos fópát köthetünk hozzá, amikor különböző módon kellett elnézést kérni együttműködő partner nemzetektől. Tehát arra számíthatunk, hogy ez a jövőben is meg lesz. Azt is mondhatnánk, hogy ez a politikai kommunikációjának a része, ugyanúgy, ahogy ez Donald Trump amerikai elnök esetén is látható, ez így működik.
Hasonló karakterek egyébként, mint ahogy a felvezetésben is elmondtam?
Azt hiszem, inkább csalóka a frizura közötti hasonlóság, ezen túl azért én nem vonnék annyi párhuzamot. Donald Trump egy ingatlan mágnás, aki a politikai életből abszolút nem kapott korábban merítést, nem volt választott pozíciója. Itt pedig azért egy kipróbált veterán brit politikussal van dolgunk, aki a legelőkelőbb brit kollégiumban David Cameronnal és sok másokkal együtt nevelkedve jött a politikai élet összes iskoláját végigjárva, helyi képviselőként abszolút egyéni körzetből megválasztva is ült több helyről a Westminsterben, londoni polgármesterként. Tehát ilyen szempontból ő azért nem hasonlítható Donald Trumphoz. Az egy dolog, hogy a kommunikációjuk esetleg hasonlít, vagy a politikai stílusuk fog-e hasonlítani, ezt azért a pártja nála is erősen meg fogja határozni, tehát erősebben, mint ahogy a republikánusok jelenleg befolyásolják Trumpot.
Boris Johnson feladata alapvetően a brit uniós kilépés menedzselése és végrehajtása, vagy pedig azon túl is vannak feladatai, vagy lehetnek?
Ugye ezt pontosan a választók aggályai miatt el szoktam mondani, hogy az első 100 napját azt mindenképp a Brexitnek szenteli. De ez nem jelenti azt, hogy ne lenne már most, és egyébként ne szivárogtatta volna ki alig, hanem tudatosan, hogy az iskolai ügyekkel is kíván foglalkozni, tehát az oktatással. Itt van egy bizonyos 5000 font per tanuló típusú állami támogatás, amit a maradék iskolákba is szeretne bevezetni. Ezzel megint kifogva a szelet egy picit a korábbi saját vitorlákból, hogy az unió mennyi pénzt vitt el. Illetve rengeteg ilyen kisebb igazítás van, amit szeretne elvégezni, ami látható, hogy nagy és a költségvetést megterhelő programot egyébként nem jelentett be, vagy ilyet egy választás előtt alig ha fog megtenni, hogy ez hivatalos lenne, hogy esetleg új választásra kerül a sor. Tehát most azért nagyon szerény programpontokkal jelentkezett, ami a Brexiten kívüli témákat illeti.
Tehát kvázi november 1-én után megint kell hirdetnie egy újabb programot, feltéve, hogyha megvalósul október 31-ig a Brexit.
Így van, tehát akkor, ha a Brexit megvalósul, és ugye most éppen nem olyan régen jött ki egy újabb kormányzati háttérintézmény gazdasági elemző központnak a londoni szövege arról, hogy már most szinte technikai recesszióról beszélhetünk, lesz elég dolga még ott is, de egész biztos, hogy a választókat így is úgy is meg kell tartani, és alig, ha nem a Toriknak, tehát a konzervatív pártnak fontos feladata lesz újra pozícionálni, hogy mely választói rétegekhez kívánnak szólni. Ugye Nagy-Britanniában ez egy radikális átrendezés zajlik. Láttuk ezt az európai parlamenti választáson is, ahol a Nigel Farage vezette párt toronymagasan győzött. Ez most nem mutatható ki egyébként a jelenlegi nemzeti parlamentre vonatkozó választási közvéleménykutatásokban, a frissekben, tehát ott továbbra is a munkáspárt és a konzervatívok vezetnek, de egész biztos, hogy átrétegződik az Boris Johnsonnal, hogy kikerül a Torik mögé, mint szavazó.
Izgalmas egy politikai év az idei, az európai politika szempontjából mindenképpen. Egy héttel ezelőtt szűk többséggel választotta meg az Európai Parlament az Európai Tanács jelöltjét az Európai Bizottság élére. Mindjárt beszélünk róla és tervéről, mármint Ursula von der Leyenről, de előtte az egyik legnagyobb hatalmú, sokak számára ismeretlen háttérember, a szintén német Martin Selmayr leváltásáról essen szó. Ő az Európai Bizottság főtitkára, egyesek szerint az igazi döntéshozó ember. Mit kell róla tudni?
Martin Selmayrrel kapcsolatban a magyar médiában akkor olvashattuk a legtöbbet, amikor ez a kinevezés némileg az Európai Bizottsági munkaerőre vonatkozó státusnak is ellentmondva megtörtént. A német belpolitikából kevéssé ismert, de az eurokrata közegben abszolút mélyen mozgó Selmayr volt az, akit a magyar kormányzat is egyfajta ellenfelének, ellenképének tekintett az Európai Bizottságon belül, aki megtestesítette a különböző liberális elvárásokat a tagállamokkal szemben.
Mióta tekintették annak?
Gyakorlatilag a Juncker bizottság, amikor kitalálta azt az új struktúrát, hogy bizonyos alelnököknek sokkal erősebb jogkört adott, mint a korábbi bizottságok, onnantól kezdve lehetett látni, hogy a Selmayr-Timmermans féle duó az Juncker alá kőkeményen bedolgozik a jogállamisági eljárásokat illetően, és ezt a szerepet rájuk is osztották, és ők is örömmel felvállalták.
Mi egyébként a főtitkár feladata, hatásköre?
A főtitkárt úgy kell elképzelnünk, hogy a csalóka a név, tehát az ENSZ-nek főtitkára van, aki tulajdonképpen egy elnök, miközben a főtitkár az Európai Bizottságban az adminisztráció feje. Azt azonban látni kell, hogy miközben mi 5 évente jókat beszélgetünk az európai biztosokról és az ő kinevezésükről, a valóságban az a több mint 30 ezer dolgozó, aki az Európai Bizottság különböző ügynökségeinek, főigazgatóságainak a beosztottja, őket végeredményben a főtitkár az, aki be tudja, aki befolyásolja és befolyásolhatja az ő munkaköreiket, statutumukat, hatásköröket. Tehát egyfajta olyan szervezeti vezető, aki az operatív vezetésnek a része az Európai Bizottság részéről.
Sőt, a feladatkörök között olyat is olvastam, hogy lényegében az ő feladata, hogy biztosítsa a különböző biztosok részéről azt, hogy a bizottsági elnök politikai célkitűzései teljesüljenek.
Így van, ez egyébként egy részben szerencsétlen történelmi fejlemény, hogy ez így alakult. Nyilván Selmayrrel ez tovább politizálódott, ez a poszt. Történelmileg ez nem volt mindig így. Tehát a főtitkári pozíció az egy csúcs technokrata pozíció kéne, hogy legyen. És egyébként az elnöki kabinetnek, vagy pedig az alelnöki szűkebb körnek kellene az biztosítani, hogy a kollégium maga egy irányba dolgozzon, főleg amíg 28 tagja van. Ez viszont Junckernél az utolsó évben láthatóan átalakult, tehát valóban az alelnökeire támaszkodott ezek közül is Timmermansra, illetve Selmayrre abban, hogy a politikai bizottságot, amit ő itt nyíltan így is hívott, el tudja kanyarintani a saját elképzelése irányába.
Selmayrhez egyébként milyen döntések, milyen irányvonalok köthetőek, hogyha függetleníteni lehet valamilyen szinten Junckertől, a főnökétől? Egyáltalán a főnökének tekinthető?
Hát ez technikailag ki tudja, hogy ki írta a munkaszerződését, de az egész biztos, hogy politikailag mindenképpen a főnöke. Tehát ha Juncker nem lett volna az Európai Bizottság elnöke, akkor nem lett volna Selmayr sem főtitkár. Tehát ez egy közös együttműködés, és a német politikai akaratnak egyfajta megnyilvánulása volt, hogy ez az átalakulás megtörténhetett.
Oda tették Selmayrt, vagy Juncker választotta?
Mondjuk úgy, hogy Selmayr ezt régóta ambicionálta, tehát azért benne is volt bőséggel ilyen ambíció, aminek aztán meglátta a lehetőséget ebben Jean-Claude Juncker is, és ugyanúgy meglátta a német politikai elit mögötte álló része, és azért a német politikai elitről mindig elmondjuk, hogy sokféle osztata van, sok leosztása van, tehát egy része ezt az ötletet jónak látta. Ugye azért az Európai Bizottságban a német befolyás folyamatosan épül, és látszik, hogy ez évről évre stabilizálódik. Ez önmagában nem újdonság. A franciáknak eddig úgy is mondhatjuk, hogy aránytalanul nagy befolyása volt az Európai Bizottság életére, és ez egyfajta ilyen felszín alatti intézményi háború a Párizs-Berlin tengely között, hogy az Európai Bizottságban hogyan tudnak érdeket érvényesíteni.
Most érhette el a csúcsát, hogy már a bizottsági elnök is német lett? Először egyébként talán az unió történetében?
60 év után, igen, tehát volt már egyszer, de igazság szerint a elmúlt évtizedekben ez szinte elképzelhetetlen lett volna, hogy német legyen a bizottsági elnök, és hogyha alaposan megnézzük a intézményi struktúra vezetők leosztását, akkor látszik, hogy ez az egyensúly most is egy bizony kényesen ügyeltek rá, hiszen miközben Ursula von der Leyen német kereszténydemokrataként beül az Európai Bizottság élére, aközben Charles Michel belga miniszterelnök pedig egy klasszikus Benelux liberális vonalról érkezik, ráadásul ugye a frankofon vallon területről, és érdekes módon Emmanuel Macron közeli ismerőseként, mint egy barátjaként ül be az Európai Tanács elnöki székébe. Tehát innen látszik, hogy a liberális frankofon és a konzervatív német vonal intézményi szinten tulajdonképpen kiegyenlítette egymást.
Picit még térjünk vissza Zelmájára. Mit üzen ez a váltás? Pusztán azért kerül rá sor, mert a bizottság elnöke is német nemzetiségű, vagy pedig ezen túlmutató oka is lehetnek?
Azt hiszem, de ezt nyilván majd a Ursula von der Leyen és Merkel emlékirataiból fogjuk megtudni biztosan, de az valószínű, hogy a nemzetiség egy jó ürügy arra, hogy politikailag rendezzék a bizottság sorait. Zellmayr egy annyira kontroversz személyiség volt, nem csak kelet-nyugat tengelyen, hanem más tengelyeken is, amelynek köszönhetően biztos, hogy akár, és ezt most nem tudom, csak el tudom képzelni, hogy még von der Leyennek egy feltétele is lehetett ahhoz, hogy elfogadja a bizottsági vezetést, hogy egy ilyen típusú hátizsákot nem kíván magával vinni. Tehát annyira Junckerhez kötődő szeméről van szó, hogy benne van a pakliban az, hogy jelezték, hogy valamilyen módon rendezzék ezt a sort.
Ez egy új irányvonalat is jelezhet előre? A bizottság, illetve az Európai Unió életében?
Ugye ez a... jelezni jelezhet, hogy ez a jelzés most jó volt, azt körülbelül fél év múlva tudjuk majd leolvasni. Ami... nehezen olvasható ki von der Leyen beszédeiből, eddigi nyilatkozataiból is, ez pontosan a jogállamisághoz való viszony. Tehát amikor elmondta azt, hogy tulajdonképpen itt még sok párbeszédre van szükség, és talán pont a héten utazik Varsóba, sőt, ha minden igaz, Horvátországban is tesz egy megálló, tehát látni azt, hogy Junckerre a szemben, aki az első néhány évében gyakorlatilag nem is lépte át az elbalajta vonalat, addig Ursula von der Leyen már ezt megkezdte rögtön, anélkül, hogy kinevezték volna és véglegesítették volna. Tehát van egyfajta kelet-nyugat nyitás, aminek nem biztos, hogy nagy katalizátora lett volna az Zellmayr.
Térjünk akkor erre rá. Ursula von der Leyen ugye a megválasztás előtt, mármint az európai parlamenti megválasztása előtt járt a különböző frakcióknál. Ott is tartott beszédeket, illetve kedd délelőtt az EP plenáris ülésén is. Aztán később, talán egy nappal később adott egy interjút, egy exkluzívat az Süddeutsche Zeitungnak. Na most, mintha ezek a nyilatkozatok szöges ellentétben állnának egymással, mert ön is azt mondta, hogy mintha korábban a liberális, a baloldali liberális elit által szorgalmazott jogállamisági kritériumok, Magyarország, Lengyelország elítélése, ezek hangsúlyosan szerepeltek a programjába, addig az Süddeutsche Zeitungnak azt mondta, hogy megértőnek kell lenni. Milyen arccél rajzolható ki így az új elnökasszonyból, látva azt, alátámasztva azzal, hogy az első útjai Kelet-Európába, Közép-Európába vezetnek?
Mondjuk legalább két iskola van arra, hogy értelmezzük ezeket a lépéseket. Az egyik az a cinikus, pragmatikus értelmezés, ami azt mondaná, hogy mivel a megválasztásához kellettek ezek a szavazatok, hiszen a eddigi Európai Bizottsági Elnökség történetének legkisebb többségével győzött, és választották őt meg az Európai Parlamentben, ehhez szükséges egy picit pufferelnie, és mivel szeretné, hogy a egyébként tagállamok által jelölt biztosok átmenjenek, és a kollégiuma elkezdhesse időben a működést, addig az Európai Parlamentnek tetsző nyilatkozatokat fog tenni. Hiszen ne felejtsük el, hogy szeptember-októberben megkezdődik az Európai Bizottság jelöltjeinek, tehát a tagállamok által a von der Leyen kabinetbe, kollégiumba delegált biztosok meghallgatása. Itt azért még sok időt lehet veszíteni.
Olyannyira, hogy augusztus 26-áig lehet jelölni.
Így van, tehát augusztus 26-ig jelölnek, és ugye októberben kezdődik legkésőbb a meghallgatás, és azért ez kétesélyes, tehát itt megint a pártok egymást egy picit tudják vegzálni, a tagállamok egymást tudják kicsit kaszálgatni. Tehát ez biztos, hogy akarja kerülni, kérdés, hogy csak emiatt tesz egy ilyen nyilatkozatokat.
Ön is említette, hogy szűk többséggel választották, meg talán 9 fős többséget kapott. Ez mit jelez?
Ez csupán annyit jelez, és ezt szerintem nem érdemes túlértelmezni, hogy az Európai Parlament itt is elérte az, ami minden más nemzeti parlamentet, egyszerűen a megosztottság, a polarizáció a maga módján nő. Ugyanakkor szerintem az egy történelmileg nagyon fontos tény, hogy ilyen hamar sikerült megválasztani, és ennek ellenére sikerült megválasztani. Tehát kis többséggel ugyan, de megkapta a politikai mandátumot. Ugyan vannak, akik azt mondják, hogy ez a politikai mandátum súlyán valamit farag, ez szerintem nem igaz, onnantól kezdve, hogy ki van nevezve, kinevezték, és elkezdheti esetleg a működését a ő kollégiuma. Ez az ő hatáskörén egyáltalán nem fog módosítani, hogy 1-9 vagy 100 szavazattal nyerte meg a többségét.
Mit gondol, akik támogatták, azoknak tesz-e gesztusokat? Például a magyar Fidesz-KDNP képviselőknek, vagy Magyarországnak?
Azt hiszem, hogy a gesztusok nyelve a német-magyar bilaterális kapcsolatokban működik, tehát ha végignézzük itt az elmúlt néhány hetet, akkor látjuk, hogy a német oldalról már számot is kötöttek a magyar honvédség beszerzéséhez. Tehát
fegyvervásárlások
nagyon
voltak,
komoly igen. Német fegyvereket vásárol a magyar honvédség, ugye itt több mint 500 milliárd forint értékben, tehát ez egy kimondhatatlanul nagy szám, amit a nagy beruházásainkkal tudunk összehasonlítani. Tehát egyfelől Magyarország úgy döntött, hogy fizet Németországnak ilyen dolgokért, majd végül Ursula von der Leyen megszavazta a miniszterelnök is az Európai Tanácsban, egyébként a lengyelekkel együtt, a lengyel konzervatívokkal. És azt se felejtsük el, hogy éppen úgy döntött a Deutsche Telekom, amelynek egyharmadát egyébként ugye a német kormányzat felügyeli, hogy eladja a T-Systems-et egy magyar üzletembernek. Tehát ha ezeket veszem, akkor azért itt sorrendben nézve a tényeket nagyon is aktív gazdaság és politikai diplomácia zajlott az elmúlt hetekben.
Kéz a kézben jár a gazdaság és a politika? Tehát, hogyha vannak gazdasági akvizíciók, akkor adott esetben a politikát is máshogy nézzük?
Azt hiszem, hogy Berlintől is kár lenne elvitatni azt, amit Trumppal szemben néha negatív jelzőként hozunk föl, hogy van egyfajta transzakcionista szemlélet. Természetesen ez minden országnál megtalálható.
Visszatérve az európai parlamenti szavazásra, választásra, mit gondol, akik nem támogatták Ursula von der Leyent, azok adott esetben a személyét, a programját utasították el, vagy pedig magát a mechanizmust, hogy választották ki? Mert ugye volt itt egy csúcsjelölti rendszer is, amiben sokan bíztak, hogy a különböző párt spitzenkandidátok közül kerül majd ki az új bizottsági elnök.
A programját már csak szinte nehéz is lenne elutasítani, hiszen szegénynek alig volt ideje, hogy bármit összerakjon programbeszédet. A személyével kapcsolatban ugye a német szocialistáknak voltak fenntartásai, akik az otthoni működéséből, védelmi miniszteri munkájából nagyon kritikusak voltak vele szemben, úgyhogy leginkább az európai parlamenti brüsszeli szintű ellenállás az a spitzenkandidát rendszerről szólt, ami pedig nem másról szól, mint az európai parlament hatalmáról, tehát arról, hogy a parlament döntse el, hogy kik a jelöltek az intézmények élére, és ne az Európai Tanács tegye ezt meg, miközben most azt látjuk, hogy a tanács ezt a jogot visszavette magához. Fontos, hogy ez egy informális jog, tehát a lisszaboni szerződés erről nem szól, nem rendelkezik.
Mi a véleménye egyébként erről a csúcsjelölti rendszerről, mert az egyik legesélyesebbnek tartott jelölt, ugye Manfred Weber belenyugodott már abba, hogy az EPP frakció vezetője lesz az EP-ben. Ő azt mondta, hogy talán tovább erősödhetnek mégis a parlament hatáskörei, hogy adott esetben ők is tudnak majd jogszabályjavaslatokat tenni és elfogadni a tanács mellett.
Ez nem látszik a mostani mozgásokból Brüsszelben.
Van még rá 5 évük.
Van 5 évük, persze, de ezt a, ugye az erre vonatkozó javaslatot viszont még nem tehetik le, innentől kezdve megint csak az Európai Tanácsra vannak utalva, aki viszont alig ha fogja ezt a lépést megtenni.
Lehet az... ilyen díl egyébként, hogy valamit mégiscsak erősítenek a parlamenti hatáskörökön?
Ez csak alapszerződés módosítása lehetséges. Egy alapszerződés módosítás esetén minden benne van a pakliban. Nyilván akkor mindenki fog kapni valamit. Újra intézményi szinten is, tagállam és intézmények közötti viszony szintén is, de ettől most nagyon messze vagyunk. Tehát a tagállamok többsége nem kíván alapszerződés módosítást megnyitni.
Meghalt a csúcsjelölti rendszer? 5 év múlva már nem lesz?
Ilyen. A parlament biztos, hogy fog erőltetni, hiszen jelenleg nincsen jobb eszköze arra, hogy megpróbálja befolyásolni az Európai Tanácsot. Ugyanakkor, hogy ezt kodifikálni lehessen a következő 5 évben, arra nagyon kevés esélyt látok.
Ugye említettem már az Süddeutsche Zeitung interjúját az Európai Bizottság elnökének, új elnökének. Milyen Európa körvonalazódik ki az eddigi nyilatkozatokból? Ugye ő volt az egyik szorgalmazója az Európai Egyesült Államoknak is, amiről talán most, mintha már letett volna, ugyanakkor a kelet-európai államok meg a nemzetállami vonalat, élet erősítenék az unión belül.
Volt korábban nyilatkozata valóban, ahol a federációról beszélt, ugyanakkor az őt leíró, és ugye számtalan cikk született a portréjáról, ahol névvel vagy névtelenül megszólaltak vele együtt dolgozó kollégák. Itt azért nagyjából egyetértenek abban, hogy sokkal pragmatistábban kell elképzelni von der Leyent, mint hogy egy idealista, föderalista elképzeléssel vonulna be a Berlaymont palotába, tehát a bizottság elnöki székét is adó épületbe. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt nem az a kérdés, hogy lesz-e föderáció, az a kérdés, hogy ez a pragmatikus megközelítés mit jelent. És ebben ugye Kelet-Európa, Közép-Európa szempontjával az óriási kockázat az mindig az, hogy a nyugat, a nyugati alapító tagállamok, eurót használó tagállamok mennyiben készek arra, hogy hátrahagyják, vagy más módon kihasználják ugyan a többi nem eurós tagot, és mennyiben hajlandók felvállalni azt, hogy együtt menjenek tovább. Ebben azért nem látszik még, hogy hozott volna Berlin döntést, így Ursula von der Leyen-től sem hallottunk erre vonatkozó nyilatkozatot, de a valódi törésvonal itt lesz. Tehát ezen fog múlni most akár az euró, akár a Schengen, akár ki tudja, az egyéb kereskedelmi háborúk mit hoznak ki, de valahol erről szól az egész belső munkaerő mobilitás is, hogy most elszívjuk a friss közép-európai munkaerőt a nyugati tagállamból, vagy nem szívjuk el. Ugye a Brexit nem kevéssé forgott e körül a tengely körül.
Gyakorlott erős politikus lesz így a bizottság élén Ursula von der Leyen? Mit gondol róla? Mert ugye Angela Merkel hivatalba lépése óta mindig mellette volt a kancellár mellett. Védelmi miniszterként kevésbé volt sikeres, viszont családügyi miniszterként annál inkább talán. Mennyire állhat mögötte a háttérben Angela Merkel?
Hát Angela Merkel előtt már csak egy ideig állhat mögötte. Tehát ha minden igaz, akkor ő hamarabb kifut, mint von der Leyen mandátuma. A másik oldalról mindenki elismeri, még talán a szocialisták közül is páran Berlinben, hogy nagyon jó tárgyaló. Tehát egy igazi kommunikátor, aki gond nélkül váltogat a nyelvek között, és valóban Brüsszelben szükség lesz a kompromisszumkészségre. Igen, de azért más lesz az, amikor egy Berlinből érkezett nő, mint egy Luxemburgból érkezett férfiről beszélgetünk. Ami a belpolitikai teljesítményét illeti, azért német hadügyminiszter túl sok sikereset nem tudunk felsorolni az elmúlt 10-20 évből. Tehát azt is mondhatjuk, hogy a kancellárok hagyományosan arra használják a német védelmi portfóliót, hogy oda tegyék azokat, akiket meg akarnak buktatni. Vagy el akarnak tenni, vagy valamilyen módon olyan kihívást eljárítják, amit nagyon nehéz megnyerni.
Tehát, úristen, most a CDU elnöke került erre a posztra.
Így van, így van. Tehát ez egy érdekes kérdés, hogy mit fogok tudni ott bebizonyítani, hogy más poszton nem volt mozgás, azt azért tegyük hozzá. De a német védelmi tárca nem egy hálás pozíció, ezt akarom mondani. Tehát ez mindenképpen egy olyan kihívás lesz AKK számára is, ugye a CDU elnökének, hát ha nem hagyják ott túl hosszan, akkor talán tud bizonyítani valamit, vagy annyira mélyen van a tárca, hogy tud bizonyítani valamit, de akkor ugye Ursula von der Leyennek a bizonyítványáról mondanánk valamit. Tehát ez egy nagyon-nagyon kihívásokkal.
Mégiscsak azt lehet itt mondani, hogy Angela Merkel mégiscsak sakkozik valahogy, nem?
Abszolút sakkozik. Ezt soha nem is tagadhatjuk. Amíg a kancellári hivatal élén van, addig sakkozni is fog. Ugye ez a két embere, a szocialisták a rossz nyelvek szerint ugye pont azért mondták azt, hogy von der Leyen végig a kabinetek tagja lehetett, mert hogy annyira gyenge és kompromisszumkész, hogy mindig beállt Merkel mögé, mások ezt pedig erősségnek látják. Tehát megint csak megosztik a vélemény, hogy végül is most rugalmas volt, vagy milyen problémája volt, miközben zajlik egyébként ott van ellene egy eljárás a Bundestagban, ahol a Honvédelmi Minisztérium által kötött különböző tanácsadói szerződéseket vizsgálják. Tehát sok minden van, de ne felejtsük el, hogy Juncker is egy kémbotrányba bukott éppen bele, majd a kinevezése másnapján a Panama Papers különböző luxemburgi adóoptimalizációs témái kerültek elő, és ennek ellenére 5 évig a székében maradt. Tehát ilyen szempontból von der Leyen Merkeltől függetlenül is be fogja tudni tölteni ezt a pozíciót.
Tehát ezek szerint a belpolitikai zengék vagy hullámok azok nem zavarhatják a bizottság elnöki pozícióját és maradását ott.
Azt láttuk az elmúlt időszakban, hogy ezek sokkal kisebb hatással voltak, mint hogy azt néha a sajtó érzékelteti.
Mindjárt folytatjuk azzal, hogy az Európai Bizottság új elnökének mik lesznek a feladatai. Ugye szó volt már arról, hogy augusztus 26-áig lehet jelölni a tagállamoknak bizottsági tagokat. Mindjárt folytatjuk Feledi Botond külpolitikai elemzővel az Inforádió Aréna című műsorát.